És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, ahol egy olyan munkatársal fogunk beszélgetni, aki gyakorlatilag 40 éve dolgozik a szakmában, és én úgy értettem ebből a felvezető beszédből, amit itt az előbb hallottam, hogy mindent tud, amit kell tudni a húsfeldolgozásról. Így van ez?
Így van, illetve nem igazán. Tehát a 40 év alatt lehetett végig tanulni. Tehát majd, hogy nem az ember zéróból indul, és non-stop tanul, tényleg non-stop tanul. És még mindig van, amit tanulni.
Hogy jutunk el a lószalámihoz, aminek van története? Tehát ez a kettő hol kapcsolódik egymáshoz?
Pályafutásom során az üzem, ahol dolgoztam, kisebb feldolgozók, illetve most ez a Benedek hús üzem, ez nagyon kedvelte a lóhúst, és hagyomány volt a lóhús feldolgozása. Most, ami korábban a lóhús egy olcsó termék volt, most úgy vagyunk, hogy a lóhúsnak patinája van, tehát már egy drágább termék. Ezért is redukáltuk a termékskálánkat egy száraz lókolbászra, illetve egy főtt füstölt szalámira.
Mivel készült? Tehát ez csak kimondottan lóhús, vagy vegyítik valami más húsra?
Természetesen a zsíradék a sertés alapú, tehát sertés szalonával van bevéve. De ennyi végül is. A kolbász az egy elég hosszú technológia, az egy száraz kolbász a vége, és mondhatom, hogy maga, mint a múlt, hát minimum 2009-től van a piacon. Igen, és a főtt szalámink az még korábban.
Szeretik az emberek?
Szerintem valószínű, nem is ismeri mindenki. Valószínű, hogy vannak, akiknek fenntartása van a lóhús fogyasztással, de aki szereti és elfogadja és megkóstolja, az nagyon szereti. Mint én is például.
Egyébként miben más a lóhúsnak mondjuk az íze, hogyha összetennénk egy disznószalámival?
Hát ha veszük az ízét, végül is édeskésebb, ezért van egy bizonyosan, tudatosan megválogatott fűszerrel, fűszerezést alkalmazunk a lótermékekre, és természetesen a színe. A lóhús ugye sötétebb. Sötétebb a marhahúsnál. Már maga a marhahús is egy sötét terméket, ha marhahúsból készítünk terméket, az is sötét. A sertéshús rózsaszínes. A lóhús egy elég sötét termék. A száraz kolbásznál annyira nem feltűnő, mert ugye ott a szárazok besötétülnek, legyen disznós alapú is. Enyhén. Szaláminál feltűnőbb, hogy sötétebb, de nagyon kellemes ízű és finom.
Szereti a füstölést a lóhús? Tehát jót tesz neki?
Persze, természetesen szereti. Igen. Mindkét termék füstölve van.
Hát akkor ajánljuk, hogy kóstolják meg azoknak is, akik még nem kóstolták. Szerintem is finom a lóhús. Köszönöm szépen. Évekkel ezelőtt került valahonnan a kezem, vagy inkább a szemem ügyébe az Egyasszony blog. Emlékszem, milyen erővel szippantott be, mozdulni sem tudtam a gép mellől. Aztán minden nap megnyitottam, várva az új részeket. Már akkor nagyon kíváncsi voltam, ki az a bátor nő, aki ilyen megállíthatatlanul őszintén tud írni a vele történtekről. Később megjelent a könyv. Az Egyasszony. Azonnal megvásároltam is, egy szuszra újraolvastam. Aztán odaadtam másoknak is, olvassa, aki elég erős és elég nyitott hozzá. Mert Péter Finovák Éva könyvéhez erő kell. Képes olyan magunkban milyen elásott történeteket, fájdalmakat, bánatokat is felszínre hozni, melyekről már megfeledkeztünk, melyekről azt hittük, rég gyógyult sebek. Később az Apád előtt nevetkőz című könyve is hasonló hatással volt rám. Tudom, sokunkra. Ezekről beszélgettünk Évával, aki Péterfi Gergely író felesége. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a beszélgetésben többször említi az első írását is méltató Gergőt. És arról is beszélgetünk, hogy miért nem szabad csendben maradni, miért kell jó hangosan jelezni, ha bántanak, ha megaláznak, ha méltatlan helyzetbe hoznak minket, vagyis miért éri meg, hogy ne maradj csendben. Hát köszönöm, hogy beszélgetsz velem, mert bevallom én neked őszintén, hogy évek óta valahogy véletlenül rátaláltam a blogodra, akkor kezdtelek olvasni, és én azóta nagyon kíváncsi vagyok, hogy tulajdonképpen ki vagy te, aki ennyire bátran és nem tudom, ezeket a szavakat elhasználtuk, hogy bátran, és szóval, hogy aki így tud írni arról, ami vele történt, és én nagyon-nagyon becsültem és tiszteltem ezt. Ugyanis azt látom, hogy Magyarországon sem, már amennyit én innen látok, de itt nálunk végképp nem szokás, nem divat beszélni a gondjainkról, a problémáinkról, sem a családon belüli erőszakról, sem a gyerekek bántalmazásáról, sem semmiről, ami általában probléma. Szeretjük úgy látni a dolgokat, hogy minden nagyon szép, minden rendben van, minden gyönyörű, és ne beszéljünk róla. És bevallom azt is, hogy ennek a műsornak a kapcsán elég gyakran megkapom a fejmosást, hogy hát miért kell ilyen dolgokat piszkálni, amikor szép nyugodtan csendben lehetne inkább maradni. Úgyhogy köszönöm szépen ezzel a hosszú
felvezetővel. Igen, pedig nem marad csendben, ugye? Nem marad csendben, ez a jelszavunk.
Hát, hogy akkor én azt kérdezném, a műsor egy kicsit arról szól, hogy ki vagy te, és te ki vagy, ez a címe, műsor címe, és nyilván olyan határokon belül, ameddig el lehet menni, hogy egy kicsit mesélj nekem a gyerekkorodról, kezdjük innen, hogy ki vagy te.
Hát, szerintem, hogy is mondjam, hogy ez a viszonylag boldog gyerekkor, ez a tudod mihez képest, de hogy igen, viszonylag, nyilván, ez a mihez képestnél itt meg vagyok egy kicsit akadva, hogy belemenjünk ebbe részletesen, hogy mihez képest, de igen, boldog gyerekkorom volt. Ugye az első trauma az apukám halála volt, vagyis nem, még azért hamarabb is volt, mert apukám nagyon sokat ivott sajnos, és ezzel kapcsolatban voltak nyilván problémák, amikből adódóan én nagyon-nagyon rosszul viselem azokat az embereket, és nem csak férfiakat egyébként, ez érdekes, hogy valami ilyen ősi, ösztönszerű gát van bennem az alkohollal szemben, tehát hogy én félek azoktól az emberektől, akik isznak. És nem csak azoktól, akik sokat isznak, vagy agresszívé válnak az italtól, hanem nekem ez így eleve egy ilyen nagyon, nagyon érzékeny pontom. Tehát én magam nem is iszom szinte egyáltalán, tehát tényleg nagyon ritkán, és akkor is keveset, de hogy igen, talán ez a jó szó, hogy félek vagy tartok azoktól az emberektől, akik alkoholt isznak.
Megkérdezhetem, hogy ennek az az oka, hogy esetleg bántott titeket?
Igen. Minket gyerekeket nem, de mindig veszekedés volt, és olyat én nem láttam, hogy édesanyámat bántotta volna fizikailag, de hát nyilván verbálisan igen. Nyilván volt kimondva olyan, hogy egyébként itt ma valaki megdöglik, tehát erre így határozottan emlékszem, volt nagy kézdobálás, minden volt. Az nem volt, ez csak akkor, hogyha nagyon részeg volt egyébként, de olyan nem volt, hogy mondjuk bántotta volna, mondjuk a kézdobálás az elég gáz, persze, én ezt tudom, de hogy olyan nem volt, hogy mondjuk megverte volna a jelenlétünkben, én nem is tudok róla, hogy ilyen lett volna. És ugye nyilván ennek, mivel kifejezetten az alkohol volt az oka, a másnapi józanodás magával hozta a bűntudatot és a könyörgést, de hogy nekem ez a dinamika, ez annyira nem jön be, hogy ez nekem ilyen nagyon érzékeny pontom. De egyébként az egészen pici koromban nem is nagyon emlékszem arra, hogy sokat ivott volna, tehát nyilván hogy én nekem az ő ivásával kapcsolatos emlékeim, ezek ilyen 9-10, és akkor 11-12 éves koromra, amikor meghalt, mielőtt meghalt, akkor már ez egészen, egészen sűrűn visszatérő dolog volt. Az én apukám egyébként egy nagyon szorgos munkásember volt, olvasztár volt a Diósgyőri gyárban, az LK Lenin kohászatnál, és hogyan is fogalmazhatnék úgy, hogy ne tűnjön ez egy ilyen sértésnek, de hogy nyilván, tehát a melósoktól nem állt messze az, hogy felessel indítsák a napot, és egyébként a műszak végén pedig egyenesen a kocsmába tartsanak, de hogy ez így nem volt kirívó akkoriban. Anyukám, ő soha nem ivott, és nála ilyen nagyon nagy szentségtörés lett volna egyáltalán nőként egy kocsmába még a lábát is betenni, vagy egyáltalán neki most is, tegyük ki, 82 éves, kitűnő egészségnek örvend, de én nem, tehát egy évbe talán egyszer előfordul, hogy egy fél pohár sört megiszik, de még azért is szerintem bűntudata van, tehát ő annyira nagyon nem, hogy nála ennek mi az oka, nem tudom, mert az ő szülei sem, de ők nem ittak egyáltalán. De nyilván ez a fiatalkori traumája, vagy ez a házasságának a traumája, ez akár okozhatja is, ezt nem tudom. És hát nem voltunk gazdagok, de mivel nagyon-nagyon jó munkahelyük volt, mind a ketten a gyárba dolgoztak. Azt nem lehet mondani, hogy nélkülöztünk volna, vagy bármi ilyesmit, egy viszonylag, hát ahogy egy munkás rétegben illik. Először egy családi házban laktunk, aztán azt elcseréltük egy új építésű, nagyon kényelmes panellakásra, mert hogy a családi házunkban nem volt fürdőszoba. És ott bizony lavor volt, meg sparhát, ami melegítettük a vizet, és apukám és édesanyám úgy döntöttek, hogy akkor, mivel nem tudják, nincs arra már pénzük, hogy befejezzék azt a házat, és nagyon sokat kellett rá költeni, ezért inkább elcserélték egy ilyen kényelmes, akkoriban ugye kényelmesnek számító panelrakásra, amiben egyébként nekem az első élményem az volt, hogy még nem laktunk benne, már megkaptuk a kulcsot, akkor én elmentem és megfürödtem. Szóval, hogy igen. És aztán ugye jött a tragédia, és akkor meghalt apukám 74 nyarán, amikor én 12 és fél éves voltam. Nem tudjuk, hogy hogyan máig ilyen furcsa körülmény van a halálával kapcsolatban. Volt egy telkünk Perecesen, és ő ott permetezett, és közben eléggé berúgott, és a hátán a permetezővel találták meg, a saját orravérébe fulladt meg állítólag. Tehát, hogy eleshetett, és, de hogy igazából én annyira emlékszem, hogy az lett mondva, hogy baleset történt, de hogy ez milyen, hogy beleihatott a permetlimőr, azt nem találtak a szervezetébe, de ilyen iszonyú magas alkoholszázalék volt a vérében. Szóval ilyen furcsa, és ugye nagy meleg volt, és 38 órás halott volt, amikor megtalálták, tehát hogy több mint egy napig feküdt. De hát akkor már nagyon sokszor volt úgy, hogy nem jött haza az úgynevezett hobbitelekről, hanem ő ott maradt, és ezért nem tűnt föl nekünk rögtön, hogy nem jött haza. Úgyhogy, és aztán utána hárman maradtunk, ugye a húgom, aki akkor 6,5 éves volt, én, aki 12,5, és anyukám, aki 34, ő egy éjszaka alatt majdnem teljesen megőszült, amikor meghalt apu. Nagyon megijedt szerintem attól, hogy most így ő ott marad egyedül a két gyerekkel, holott, hát mint ahogy említettem, nem volt a házasságuk olyan, nem is tudom, most hirtelen azt akartam mondani, hogy krimszerű, de ez hülye szó, tehát nem volt olyan...
Gondtalan.
Olyan, igen, gondtalan, ez a legjobb, igen, nem volt gondtalan. És akkor az teljesen megváltozott egyébként az életünk, tehát hogy elmúlt teljesen ezek a szorongó hétköznapok, amikor nem tudtuk, hogy most részegen jön haza apu vagy nem. És nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkozott velünk anyu, és nagyon, mi nagyon szorosan lettünk így hárman.
Ennyi év után az ember meg tud bocsájtani annak az apának?
Persze. Persze, hát meg ennyi év után számot vett az ember azzal, ami tudom, hogy nem kifogás, de hát nyilván neki is voltak mintái, meg neki is voltak fájdalmai. Úgyhogy nem tudom, hogy erről beszéltek, ő Erdélyben született egyébként.
Persze.
Gyergyó-Hodosi. Igen.
Gyergyó-Hodosi.
Igen.
És igen, hogy került a Magyarországra?
1944-ben jöttek. Ezt is most nyomoztam ki egyébként, mert apukám mindig azt mondta, hogy 40-ben jöttek, és én 2 évvel ezelőtt elmentem Gyergyó-Hodosra, és végig nyomtam egy ilyen család utáni nyomozást. És ugye azt tudtuk, hogy ők úgy jöttek át, hogy egy testvért ott hagytak. Apukám 1 évvel idősebb bátyját, akit Andrásnak hívtak, és őt ott hagyták a nagyszülőkkel, abban a házban, ahonnan eljöttek. Tehát, hogy én megtaláltam a házat is egyébként, Gyergyó-Hodosnak a fő utcáján.
Sikerült találni rokonokat?
Igen, megtaláltam az unokatestvéreimet, mind a hármat. Az András bátyám meghalt még a 80-as években, 88-89-ben, de megtaláltuk a sírját nagyon regényes körülmények között, és hát így napokig sírtam egy mondaton, amit egy néni mondott a temetőbe, aki végül is megmutatta, hogy és nem ő mutatta meg, de aki először tudta, hogy ki az, akit keresek, hogy András, Novák András volt a cipész a faluban, és hogy mennyire nagyon rendes ember volt, és én ezen nagyon sokáig sírdogáltam, mert hogy szóval, hogy lehet egy férfi rendes ember. Tehát, hogy most ez nem pejoratív, meg nem akarok ezzel belemenni olyan dolgokba, amik akár általánosítanak, de hát nyilván egy alkoholfüggő és az alkoholbefolyásoltság alatt agresszív apa mellett felnövő lánygyermekként mondhatom, hogy igen, ettől én meghatódtam, amikor azt mondták, hogy milyen rendes ember volt. Az unokatestvéreimmel beszélve is ezt tudtam meg, hogy nagyon rendes, nyugodt, nem agresszív, nem ivós ember volt András bátyám.
Sose kívánt visszajönni és megmutatni nektek, hogy ő honnan jött? Vagy hát, hogy
amikor ő meghalt, 74 volt, tehát olyan nagyon
nem lehetett tudtunk. Menni.
Igen. Tehát, hogy nem nagyon volt, de hogy nem, de aztán most megtudtam, hogy ők leveleztek a nagybátyámmal, és az unokatestvéreim nagyon sok dolgot, főleg a lány unokatestvéreim nagyon sok dolgot tudott az apámról például, tehát hogy nagyon meglepődtem.
És hogyha így nézzük, akkor tényleg érthető valahol, hogy az ember menekül. Hát nyilván, hogyha sose térhetsz haza oda, ahonnan el kellett neked valamikor jönni, akkor az szerintem egy olyan fájdalom, amit nem lehet egyik percről a másikra Hát
Ó, persze, hát ezért mondom, hogy nyilván megvolt neki a maga fájdalma, és persze, persze, persze. Amit egyébként, ami egyébként ilyen nagyon furcsa, és azt gondolom, hogy a 40-es években ők nem egyedüli olyan család voltak, akik ott hagytak egy gyereket. Tehát, hogy egyet az ötből. Tehát, hogy ez így nagyon, engem nagyon-nagyon megrázott egyébként mindig.
És akkor hárman maradtatok édesanyáddal és a húgoddal
Igen,
is,
igen, igen, igen,
és
igen.
nagyon-nagyon erős kötelék van mai napig köztetek.
Igen.
Utána te van olyan az iskola kapcsán, amiről érdemes beszélni esetleg?
Én nagyon szerettem iskolába járni.
Na,
Az
ilyet sem
általános,
mondanak az emberek.
igen, tehát hogy tök fura. Tehát általános iskolában is nagyon jó közösségnek lehettem a részese, tehát hogy így mai napig találkozunk és beszélünk. És aztán jött a gimi, én a Herman Otto gimnáziumban jártam Miskolcon, ahol pedig egy ilyen egészen elképesztő osztályközösségnek lehettem a részese, és tényleg így nagyon, nagyon furcsa volt például nemrég egy pár évvel ezelőtt egy évfolyam társammal beszélgettem, aki mondta, hogy neki milyen szenvedés volt a gimnázium. És én tényleg ilyen teljesen, hogy szóval hogy mondjam, hogy nálunk nem volt így egymás bántása, vagy hogy lettek volna ilyen bántalmazó csoportok, akik másokat, ugye, nem tudom, egrecíroztatnak, vagy vernek, vagy, tehát semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy nekem tényleg ilyen, persze nyilván voltak viták, de hogy ilyen nagyon idilli, így visszatekintve, meg pláne, de lehet, hogy már csak a kor adja, de nem, egyébként nagyon, nagyon,
És
tényleg nagyon
egyébként
szoros.
divat volt akkoriban tanulni azokban az években, ez a 80-es évek?
Nem, nem, nem.
Nem. Pedig én
Nem,
azt
tehát, hogy
hittem, hogy igen.
nem, tehát az nem volt divat, hogy most hazamegyek, és azt mondom, hogy fú, biztos, hogy nem, mert akkor volt, ugye akkoriban kötötték be például a telefont, tehát ugye milyen. De én hazamentem, és fölhívtam a barátnőmet, és akkor órákig csacsogtunk még, miután hazamentünk. Egyszer sem mondtuk azt egymásnak, hogy ma ne beszéljünk, mert nagyon sokat tanulni valunk holnapra. Tehát ilyenre nem emlékszem. Nyilván jó eszű voltam, és nagyon kevés tanulással is tudtam működni.
És már akkor írtál esetleg?
Nem. Nem, én nem, egyáltalán nem írtam 52 éves koromig. Egyáltalán. De egy sort sem. Tehát, hogy
És
igen.
minek készültél?
Én egyébként kozmetikus iskolába jártam, de készültem, tehát én szerettem volna a Debreceni Egyetemre menni magyar szakra, tehát én nagyon szerettem az irodalmat, de nem és pont talán az ijesztett meg, hogy ott majd sokat kell írni, de nem is igazából ez ijesztett meg egyébként, ez most nem teljesen így van, hanem egészen szó szerint az történt, hogy az osztályfőnököm nem javasolta, és anyukámat is megpróbáltam, hanem lebeszélte arról, hogy én egyetemre menjek, mert szerintem nekem nem való. Ez
Ez olyan
történt.
érdekes, mert az utóbbi időben egyre több emberrel találkozom, akinek az életét gyökeresen meghatározta az, hogy egy tanár 5 percben mit beszél.
És
És
ennek mekkora a felelőssége, ha ezt
igen.
nem tudom, ezt tudják a tanárok? Haló? Tehát...
Hogy nagyon fontos, hogy egy kamasz gyerek életébe hogyan avatkozik be valaki, és mit mond a szülőnek, és mit javasol, és az ilyen nem bírja, hogy sokat akar a sarka, nem bírja a farka, az ilyen típusú megjegyzések, stb. Tehát, hogy óriási tényleg a felelőssége, nem? Lehet, hogy ha akkor azt mondta volna valaki, hogy nem.
Hát nem tudom, tehát hogy fogalmam sincs meg, hát ez a mi lett volna, ha, hogy merre fordul az életem, nyilván teljesen más felé, de hát erre fordult, és akkor ezzel kell valamit kezdeni. De hogy, hát igen. És vannak dolgok, amik nem változnak, meg vannak emberek, akik nem változnak, ezzel az osztályfőnökömmel én találkoztam. Már Gergő felesége voltam, és a Jékeli 100 éves évfordulón találkoztam vele, és oda mentem természetesen, hogy csókolom, osztályfőnök, meg tetszik ismerni, és meg, persze, de Novák fiam, te mit keresel itt? Ennyit bírt kérdezni, és mondtam, hogy
Hogy?
azt, amit, tehát, hogy egyáltalán egy irodalmi eseményen én mit keresek. Ez, mondom, vannak dolgok, amik nem változnak.
Dolgoztál is kozmetikusként?
Dolgoztam, igen, dolgoztam pár évig, nem sokáig, és akkor lettem állapotos Várandós Zsuzsikával, és akkor viszonylag hamar érkezett, tehát ugye 23 éves voltam pont, amikor ő született, úgyhogy csak pár évig dolgoztam kozmetikusként. És utána már nem mentem vissza, utána már, amikor ő megszületett, utána én vállalkozni kezdtem, hogy otthon, ezt az otthon létet, ezt tudjam úgy csinálni, hogy közben pénzt is tudjak keresni.
Lehet erről beszélni?
Persze, bármiről lehet.
Jó. Én olvastam a blogodat, én tudom, hogy mi történt, de akkor, ha lehet, akkor kérlek, mondd, hogy Zsuzsival mi történt tulajdonképpen. Tehát, hogy született is.
Egy kiegyensúlyozott, szép várandóság után indult be a szülés 1984. december 3-án este, egy viszonylag nem túl intenzíven, de hát talán fájásokkal, most már nem vagyok benne biztos, hogy szültem több gyermeket, hogy az már az volt, de hogy egy ilyen erős hasmenéssel, ha lehet ilyet beszélni egy rádióban, tehát nagyon erős hasmenéssel, és én körülbelül annyit tudtam a szülésről, amit anyukám elmondott, hogy ő engem a hashajtótól szült meg, a húgomat pedig császárral szülte meg, tehát arról már nem volt élménye. Velem is felkészítették császárra, mert túlhordott, és ahogy beadták neki a hashajtót, ő akkor éjszaka engem megszült éjfél előtt, 20 perccel, vagy 30 perccel. És én ettől megijedtem, és hát úgy gondoltam, hogy szólok, a édesanyámmal laktam, akkor a férjem sorkatona volt, és szóltam anyukámnak, aki mentőt hívott, bementünk a kórházba, ugye nekem volt egy fogadott orvosom, Kádár doktor, aki éppen nem volt bent reggel, mert hogy szabadságom volt pont, és aztán behívták, és akkor én úgy mondtam, nem tudom, hogy mondhatom ennyire részletesen, majd legfeljebb, nem tudom, kivágjátok, de hogy én akkor szóltam, hogy már nem is fáj a hasam, meg már minden. Ugye megkaptam a protokollt, ami a szülés előtti protokoll, és akkor megérkezett Kádár doktor, aki mondta, hogy oké, akkor ma szülünk, és igyekezzünk, mert hogy ő már tíztől teniszezik. És akkor kaptam egy injekciót, muszkulárisan, egy oxitocint, tehát nem infúzióban, hanem injekcióban, ami mint később kiderült, ez volt talán az ok, hogy nem infúzióban lassan adagolva kaptam. Én nem tudom, nem vagyok orvos, de több orvos szerint ez volt az ok. Majd, amikor ettől sem indult meg hirtelen a szülés, hogy nem gyorsult be a szülés, akkor kaptam még egyet. És innentől fogva ilyen földi pokol, és nem tudom, fél órán belül meg is volt a gyerek, akinek egyébként nyakán volt a zsinór, de nem volt sem elkékülve, sem tünetei nem voltak, de nem sírt fel. És akkor nem is adták a kezembe, hanem nem, hogy sugdolózták, meg ott szaladgáltak egy kicsit, akkor ugye kimentek szólni anyukámnak, aki ott volt velem, akkor anyukám mondta, hogy én se sírtam, úgyhogy nem kell izgulni, biztos családi vonás, igen. És akkor visszajött az orvos, és megkaptam a gyereket, akkor ott volt egy pár percig az ölemben, és utána megjött a koraszülött osztályról egy doktornő, akit mégis áthívtak, hogy vizsgálja meg, mert hogy továbbra is csak nyőszörög és nem sír. És akkor a doktornő megvizsgálta, és mondta, hogy hát, hogy lehet, hogy magzatvizet nyelt, meg sok minden lehet, ő nem látja súlyosnak, de azért átviszik a koraszülött osztályra, biztos, ami biztos, megnézik jobban. És akkor tőlem elvitték, én nem is láttam utána már, csak amikor én kimehettem a szülészetről, de hogy utólag megtudtam, hogy amikor átvitték a koraszülött osztályra, akkor kapott egy görcsöt, ami után ők altatásba helyezték, tehát hogy altatták a gyereket egészen 8 napos koráig, amikor már, de akkor már én is ott voltam, amikor levették a gépről. És aztán később, egyébként akkor ott azt mondták, hogy a szemfenék vizsgálata azt mutatja, hogy nem volt agyvérzése, később kiderült, hogy volt agyvérzése, és az agyvérzésből lett egy súlyos agylágyulása, és olyan 6 hónapos korától pedig nagyon-nagyon súlyos epilepsziája, amik ilyen szellemtípusú, rövid, apró rohamok, de iszonyú károsak. Tehát talán a legrossz indulatúbb epilepszia fajta, és ezek az ő agysejtjeit pusztították minden egyes roham, és nagyon-nagyon leépült. Tehát amit ilyen pár hónapos koráig ő fejlődött, mert ugye egy hónapos korában aztán persze hazamehettünk, és kiadták a kórházból, de hogy amit pár hónapos koráig, ilyen 4-5 hónapos koráig egy kicsit fejlődött is, azt mind lerombolta ez az epilepszia nagyon hamar. Pedig nagyon hamar rájöttünk egyébként, és rájöttek az orvosok, én nagyon hamar vittem a tünetekkel, hogy ezek érthetetlen tünetek, hogy a személy, hogy pislog, és ilyen ölelő típusú mozdulatokat végez a kis karjaival. De hogy igazából odáig sosem jutottunk el, hogy például nyúljon egy játékért, vagy egyáltalán ő képes legyen arra, hogy tudatosan használja a kezét. Ugye mindig nézegettük a könyvekben, hogy ezt mikor, hány hetesen, hogyan kellene csinálnia, és mindig azt hittem, hogy akkor majd most, mire ez így nyilvánvaló lett volna, hogy ez nem lesz, akkor jött az epilepszia, és akkor ugye azzal voltunk elfoglalva, és hát ilyen 10-11 hónapos volt, amikor elküldött minket a házi orvos, gyermekházi orvosunk egy neurológushoz, aki ilyen nagyon könnyörtelenül elmondta nekünk, hogy itt ez micsoda, hogy egy nagyon súlyos szülési sérülés. Pontosan azt mondta, hogy a szülés nem megfelelő levezetése folytán sérült, súlyosan sérült csecsemő, ez diktálta le a felvételkor, tehát hogy ez így látszott, én nem tudom, még egyszer mondom, nem vagyok orvos, tehát nem tudom ezt megítélni, de hogy köze volt a szülés gyorsításnak ahhoz, hogy ő ilyen állapotban, vagy ilyen traumával, szülés közben elszenvedett traumával született, az biztos.
Az merült így fel bennem, egyrészt nem baj, hogyha ilyen részletesen elmeséled, mert szerintem így magánbeszélgetésből tudom, hogy nagyon sokan hasonló élményekkel jövünk ki szülészetről, tehát, és nagyon sok ismerős mesélte, hogy a beteg gyerekét úgy adták haza az orvosok, hogy neki nem mondták meg, hogy beteg, ő neki kellett rájönnie később, tehát hogy igen.
Én nekem mindig azt mondták, hogy ők nem jósok. Tehát mi kérdezgettük, hogy lesz-e esetleg valami, ami visszamarad ebből a betegségből, mert nyilván nagyon beteg volt egyébként. Nagyon-nagyon beteg volt.
Szenvedett? Fájdalma is volt?
Hát amíg altatták, addig nyilván nem. Tehát ugye 8 napig ő altatásban volt. Én szerintem utána, amikor ott az intenzívről lekerült, és a csecsemő részlegen ott nem gondolom, hogy szenvedett volna. Rengeteget szenvedett később. Tehát, hogy nyilván nem sír egy csecsemő 48 órán keresztül azért, mert nem fáj mondjuk a feje. Tehát, hogy nyilván iszonyú fájdalmai voltak. De ez később.
Ilyenkor mi a szerinted, vagy a te tapasztalatod szerint mi a jó megoldás, hogyha a szülőnek megmondják, vagy hogyan mondják meg, vagy hogy tiszta helyzetet rajzolnak elé, hogy ezt tedd, erre menj, ezt csináld, ez várható, vagy hogyha inkább kíméletesek is nem mondják meg. Tehát, hogy mi a jó megoldás?
Hát én szerintem nyilván mindig a tiszta kommunikáció és az őszinteség a megoldás. Tehát most így ebbe belemeltünk, ugye, hogy 1984-et írunk, tehát olyan, hogy korai fejlesztés, semmi. Tehát olyan, hogy tévény vagy katonamódszer, semmi volt. Egy darab Pető intézet, ami ahova én olyan 2 éves volt a gyerek, amikor végül bejutottunk, akkorra már késő volt. Nem vagyok benne biztos. Tehát, hogyha lehet, hogyha elmondják 1 hónapos korában, hogy próbáljunk meg azon kívül, hogy mi kaptunk természetesen egy leírást, miszerint naponta 6-szor minden étkezés előtt tornáztatni kellett 1 fél órát. Tehát igazából nekem hónapokon keresztül, sőt éveken keresztül semmi másról nem szólt a napom, mint hogy az ő étkezését biztosítsam, ami egyre nehezebbé vált, és ugye végül csak gyomorszondával lehetett táplálni, tehát hogy az ő étkezésé, ami tényleg nagyon nehéz volt, első perctől nehéz volt, és nagyon hosszú időt, és előtte a fél óra torna, mire mindennel végeztem, amíg ugye szoptattam volna, mert ugye nem tudott szopni, hiszen nem működtek ezek a reflexei, lefejtem a tejet, elkészítettem a következő étkezést, kezdhettük előről. Tehát, hogy így ez nagyon-nagyon sok hónapon keresztül így ment. Aztán ugye, amikor olyan 1 éves koráig volt tejem, és akkor közben próbáltuk ugye a vegyes táplálkozást bevezetni, ami hát katasztrofális volt, de hát nyilván, és akkor kapott megfelelő segítséget, hogy mi az a táplálék, amit neki, de hogy igazából az mindig egy szenvedés volt az étkezés.
Mi az, amiben egy 20 éves anya egy ilyen élethelyzetből, egy ilyen gyerekkel, akit remél szerintem utolsó percig, hogy hát, ha mégis csoda történik, amiben bele tud kapaszkodni, ami erőt tud adni, ami tovább tudja őt egy kicsit vinni?
Nem kérdés. Tehát nincs. Hogy is mondjam, szóval, hogy nincs ilyen kérdés, hogy kell-e valami, ami tovább tud vinni, mert tovább kell menni. Ez, hogy nincs semmi, ilyenre nem emlékszem, hogy én valamivel is magam próbáltam volna a felszínen tartani, vagy erősíteni, hanem mindig az volt, hogy menni kell tovább, és csinálni kell a feladatot. Tehát, hogy ez a feladat, tehát tenni a dolgunkat. Nincs sem erre kinézés, nincs magam sajnálása, nincs a gyerek sajnálása, nincs a férjem sajnálása, nincs az anyám sajnálása, hanem megyünk előre, és tesszük azt, amit tenni kell. Tehát kb. Ez volt a túlélés receptje. És hogy egy kicsit így érzelmileg ettől az egésztől így leválasztani magad, ami így szörnyen hangzik, de hogy nekem a túlélésemnek szerintem a módszere nyilván teljesen tudat. Talanul, mert nem tudatosan választottam ezt a módszert, de ugye az volt a módszerem, hogy így érzelmileg így teljesen leválasztottam magam erről. És tényleg egy robot.
Tehát, hogy... Volt egy pillanat, amikor tudatosult benned, hogy meg fog halni, el fogod veszíteni. Tehát, hogy,
igen, az, amikor az orvos megmondta, és ő akkor azt is elmondta, hogy ilyen max a 10 év. Tehát, hogy az egy nagyon... Most nem is tudom, hogy hogy mondjam, vagy milyen szót. Tehát egy nagyon sarkalatos nap volt, és nagyon, nagyon megrázó nap volt, és a nap végére úgy tehát úgy végződött a számomra a nap, hogy odaálltam, és elkezdtem készíteni a másnapi ételét. Tehát, hogy nem. Volt egy pillanat volt, amikor így azt gondoltam, hogy így akár még így össze is omolhatok, és aztán anyukámat felhívtam, és ő akkor mondta azt a legendás mondatot, hogy nem baj, kislányom, ha így esett, akkor tesszük a dolgunkat. És akkor tettük.
És évek kellettek ahhoz, hogy eljuss oda, hogy ezeket meg tud írni, ugye ez az egy asszony, és ez szerintem nem csak én mondom, hanem itt a környezetemben szinte minden nő olvasta, azt tud, hogy Csíkszeredában szinte mindenki olvasta az egy asszonyt, és mindenki úgy, hogy együltében, hogy főleg azért, hogy bátorítsunk esetleg másokat, hogyha hasonló helyzetben vannak, hogy hogyan fogtál neki írni, vagy hogy jutottál el oda, hogy neki fogsz írni, és hogy ez mitől ment egyik percről a másikra, vagy hogy egyáltalán
azt, hogy mitől ment maga az írás, azt nem tudom, én csak el akartam mesélni valamit, amivel nem történt. Tehát, hogy ennyi igazából én azt nem tudtam, hogy én mondjuk ezt jól csinálom-e. Tehát, hogy ez nem, meg nem is volt lényeges. Tehát, hogy itt az volt a lényeges, hogy én pont egy terápiára jártam, egyáltalán nem emiatt, és tényleg ilyen nagyon nagyképűen mentem az első terápiás ülésekre, hogy nekem van ugyan egy ilyen tragédiám, de hogy én ezt már rég megoldottam. És
azt gondoltad?
Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy és ez nem butaság kérdése. Tehát, hogy nem azért, mert olvasatlan vagy buta vagyok, és azt gondoltam, hogy ez így megvan oldva, hanem ez is annak a része volt, hogy ettől az egésztől így jó távol lenni, és akkor jó távolról beszélni ugyan róla, de azt mondani, hogy ez így rendben van. Mert hogy nem lehet másképp túlélni, tehát akkor meg kell halnod. Tehát, hogy nem nagyon van választásod. És azon a terápián ott ilyen hatodik alkalommal azért a terapeuta nem engedett abból, hogy erre térjünk azért vissza. És akkor ott elkezdtem erről beszélni, és ő javasolta, hogy mi lenne, ha én ezt leírnám. És akkor elkezdtem leírni, és egyik, már akkor az első fejezet majdnem készen volt, sőt, szerintem készen voltam, amikor megmutattam Gergőnek, és nagyon izgultam, hogy mit fog rá mondani, mint írásra, tehát mert a történetet nyilván ő tudta, ismerte nagyon részletesen, és a dolgozó szobában olvasta, én pedig kintről, az ajtóból leskelődtem, hogy milyen arcot vág, és csóválja a fejét, hogy nagyon rosszak a mondatok, mert hát nem, tehát én beszélt nyelven írok, tehát nem igazán törekedtem arra, hogy ez irodalmilag értékelhető legyen. Én tényleg csak el szerettem volna mesélni azt, hogy mi történt velem. És akkor láttam, hogy mire a fejezet végére jut, akkor láttam, hogy ő sír. És akkor azt gondoltam, hogy akkor valamit csak jól csináltam, vagy jól adtam át. Tehát, hogyha ő érzi ebben azt a szándékot, hogy én ezt úgy akarom neked elmesélni, hogy ne az legyen benne, hogy végig arra hajtok, hogy minél meghatóbb mondatokat írjak azért, hogy sírj, de közben pont ettől, hogy nem olyan mondatokat írok, pont ettől, annyira ott van, vagy annyira az volt a szándékom, hogy ott legyen velem az olvasó, és lássa azt, hogy mi történt velem. És akkor azt mondta, hogy te, ez jó. És hogy ezt folytatnod kellene. És akkor azután az első fejezet után ott volt egy pár hét szünet, mert tudtam, hogyha folytatom, akkor ott ezt úgy érdemes, hogyha őszintén folytatom, és akkor ott mesélnem kell arról is, hogy milyen volt a Zsuzsika édesapjával a házasságunk, hogy romlott meg, hogy vált ő a bántalmazómmá, és hogyan jöttem el onnan, és hogy egyébként pedig mi történt Zsuzsikával, és ami egyébként a legnehezebb volt, az a halálának a leírása. Hát amivel kapcsolatban én tele vagyok bűntudattal nyilván még most is. Hogy nem voltam ott mellette, amikor történt.
Féltél kiadni az olvasóknak? Féltél attól, hogy idegen embereknek eléteszed tulajdonképpen tálcán az életed, és a legnehezebb szakaszát az életednek? Tehát volt benned egyféle félelem, vagy ez nem foglalkoztatott esetleg?
Hát ha volt is, akkor szerintem, mert lehet, hogy volt, tehát hogy így voltak ilyen gondolatok, hogy most, de az igazából már inkább a második fejezetnél, tehát amikor már nem csak Zsuzsiról volt szó, akkor ott inkább azzal kapcsolatban, hogy én megengedhetem-e azt magamnak, hogy olyanról mesélek, aminek más is részese volt. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát, hogy itt, és aztán arra gondoltam, hogy ezek a dolgok megtörténtek. Tehát, hogy talán megtenni azt, hogy megütsz egy nőt, cikibb, mint ezt elmondani, hogy velem ez történt. És ez de itt volt, de hogy Zsuzsival kapcsolatban, vagy esetleg a második terhességemmel kapcsolatban is nem éreztem ezt. Inkább azt éreztem, hogy csak úgy van értelme, hogyha tényleg őszintén elmondom, hogy mi történt.
Ez a blog, és ez a könyv, és ezek a megtapasztalások vezettek a... Most egy kicsit nagyot ugrok, de úgy érzem, hogy itt van a gyökere az Apád előtt nevetkőz könyvnek, hogy ezért kezdtél el foglalkozni ezzel a témával, tehát hogy itt van valahol a gyökere ennek?
Nyilván. Tehát mindennek ott van a gyökere. Igen, és egyébként ilyen nagyon hamar, ez a könyv kijött, én nagyon hamar, vagy az egy asszony, én nagyon hamar úgy éreztem, hogy én szeretnék még írni. Tehát, hogy hát egyrészt nyilván az iszonyatosan sok pozitív visszajelzés bátorított erre, tehát, hogy biztos, hogyha azt kaptam volna, hogy jó, ez a történet nagyon szomorú, de hát nagyon-nagyon szarú van megírva, akkor lehet, hogy nem bátorkodtam volna azt gondolni, hogy akkor nézzük meg, hogy tudok-e akkor írni, hogyha nem elmesélni kell, hogy mi történt velem. És hát valahogy így, és azt rögtön tudtam, hogy ez az a téma. Tehát, hogy az abúzus az a téma, amit én nagyon-nagyon szeretnék megmutatni. És nem úgy szeretném megmutatni, hogy egy kicsit talán annyiban hasonlít az egyasszonyhoz, hogy itt el van mondva az is, amire talán nem is kíváncsi senki, vagyis de kíváncsi, csak szemérmesen azt mondja, hogy én ezt nem is akarom tudni. Tehát, hogy ja, én ezt nem is akarom tudni, hogy néz ki egy fogyatékos gyerek. Meg én nem is akarok oda menni abba az EGRI intézetbe, mert én nem bírom azt látni. Hát de haló, ez van. Tehát, hogy ez akkor is van. Ezek érző lények, ezek életek, amik ott vannak. Tehát, hogy attól, hogy most mi nem tudjuk, hogy vannak, én sem tudtam 23 éves korom előtt, hogy egy fogyatékosakat nevelő, ápoló intézmény keretein belül van fekvőosztály. Én sem tudtam, és azt sem tudtam, tényleg nem tudtam, hogy vannak emberek, akik úgy élik le az életüket, hogy soha nem tudnak maguktól fölülni, és soha nem tudnak járni. És van, létezik, ez is az életnek a egyik része, egyik szelete. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos téma. Ez egy fontos téma, és elkezdtem keresni az alanyokat, az interjú alanyokat, akikkel tudok erről beszélni. Mert hogy igazából az a nehéz egyébként, tehát azt el tudjuk képzelni, hogy jó, persze, hát egy nagyszülő, vagy egy nagybácsi, vagy egy rokon, vagy egy apukám barátja, vagy bárki, ugye, mert nagyon-nagyon sűrűn, és az esetek nagyobb részében, ha nem is családon belüli az abuzáló, de mind körönbelüli és ismeretség körönbelüli, de hogy azt már, hogy ez van, persze, meg hallottuk, hogy ez van, de hát azzal nem vagyunk tisztában, hogy ez mennyire gyakori, iszonyú gyakori. és azzal sem vagyunk tisztában, hogy hogy zajlik, és hogy mi történik. Tehát, hogy és ezt szerettem volna megmutatni, beszerettem volna menni a konyhába, ahol ez történik, beszerettem volna menni a kis szobába, ahol ez történik, abba a WC-be, ahol ez történik, és akartam erről beszélni, hogy kétség se férjen hozzá, hogy ezek az aljasságok megtörténnek, hogy ezek a szörnyű dolgok megtörténnek.
Azt mondod, hogy nem tudjuk, de inkább nem akarjuk ezt sem tudni.
Igen, igen, ebben igazad van, tehát nem akarjuk tudni.
Nem ugye, akarjuk tudomásul venni, nem akarjuk meglátni.
Igen, statisztika azt mondja, hogy minden ötödik családban, de iszonyatosan nagy a látencia. Tehát, hogy vannak statisztikák, és vannak olyan terapeuta állásfoglalások, miszerint minden harmadik család. Szóval nagyon-nagyon-nagyon, és itt nem arról beszélünk, hogy az apák, vagy a nagyapák, vagy akár nagymamák, vagy nevelőszülők, ugye az apád előtt nevet közben női abuzáló is van, tehát hogy ne értsük félre, itt nem arról beszélünk, hogy csak férfi követheti el ezt a bűncselekményt, hanem hogy a körön, az ismeretségi körön belül esetleg, amit mondtam, engem például egy szomszéd. Tehát, hogy szomszéd, tanár, baráti társaságból felnőtt, akár utcabeli, tehát, hogy aki ismeretségi körben van, ezt jelenti a minden ötödik családban, vagy minden harmadik családban. Azóta is rengeteg-rengeteg levelet kapok, és ugye rétlehoztuk azt az oldalt, hogy ne maradj csendben, és oda is ömlenek a történetek, és ott két segítőm olvas el mindent. Ne maradj csendben.
Ne maradj csendben, Facebook oldal. Ez tehát akkor nagyon fontos mindenkinek, aki hasonló...
Ott teljesen anonim írások vannak.
És befejezésként onnan indultunk, hogy hát ne maradjunk csendben. Én is abban hiszek, hogy nyilván nagyon jó lenne hinni a rendszerben, jó lenne hinni az igazságszolgáltatásban, jó lenne hinni abban, hogy valamiféle jogállamban élünk, te is és én is, mindannyian. De ennek ellenére én abban hiszek, hogy nekünk van dolgunk egyenként, mindenkinek, és akkor fog a világ egy biztonságosabb hely lenni, hogyha nem maradunk csendben. És én ezt nagyon becsülöm benned, hogy te nem maradsz csendben. Nehéz ez. Tehát, hogy nem csak ebben az esetben, hanem sok esetben. És nehéz ez?
Azért nem, mert én így nőttem föl. Tehát, hogy ebbe szocializálódtam, és ezt nagyon köszönöm anyámnak egyébként, hogy én tudok nem csendben maradni.
Hát legyen ez az árszó. Köszönöm szépen.
Én köszönöm most. Nagyon-nagyon köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot! A műsor támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!